Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 165. dicséret első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az igét, adja néki szívét.
Helyünket elfoglalva, a 370. dicséret első kettő versét énekeljük. A 370. dicséret így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen!
Alleluia, alleluia.
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Azért jöttünk el erre a helyre, hogy együtt áldjuk a Te nevedet. És mi is, mint a Zsoltáros, arra biztatjuk egész lényünket, bensőnket, hogy egyedül csak Téged áldjon és magasztaljon. A Te szent nevedet, amelyet kijelentettél Jézus Krisztusban, a Te fiadban, ami számunkra. És magasztalunk azért, hogy Te adsz nekünk gyógyulást, Te látsz el minket mindazzal, amire szükségünk van. Minden jó téteményedet megköszönjük, mert semmi nincs, amit ne tőled kaptunk volna. De Urunk, bocsásd meg, ha valamit magunknak tulajdonítottunk. Valamire úgy gondoltuk, hogy az a mi eredményünk, képességünk, vagy a mi anyagi lehetőségeinknek az eredménye. Pedig semmi nincs nálad nélkül. Mi semmit nem érhetünk el, ha te nem adod meg nekünk. És köszönjük a legnagyobb ajándékot, Jézust, akiben önmagadat adtad nekünk, hogy ne járjunk sötétségben, hanem megismerjük a mi teremtőnk, megváltó édesatyánkat, aki a bűnöst is várja vissza, még a disznók vájúja mellett is. És köszönjük, hogy könyörültél rajtunk, és vissza tudtunk hozzád térni, mert szereteted és kegyelmed olyan erővel vonzott, hogy nem hagyott ott elveszni, nem hagyott a bűnben, a nyomorúságban, a betegségben vagy a magányban eltűnni, hanem magadhoz vonzottál, hogy átéljük, van bocsánat, van kegyelem, hogy beléphetünk az atyai házba, és gyermekek lehetünk. És most, mint gyermekek, jövünk eléd Krisztusban. Urunk, könyörülj rajtunk, adj nekünk eledelt. Nem a testiért könyörgünk, hanem a lelkiért, hogy növekedhessünk hitünkben. Mert Uram, a testünk az növekszik, azt tápláljuk, de a lélek sokszor visszamarad, mert nem adunk neki elég táplálékot, vagy nem azt adjuk, amire szüksége van, mert lelkünket egyedül a Te szent igét tudja táplálni, erősíteni, megújítani. És kérünk most, szent lelked által, légy itt velünk, bennünk, és az igét tedd életté, útmutatássá, és könyörülj, hogy amit megmutatsz, azt akarjuk is élni. Hogy annak akarjunk engedelmeskedni, hogy követeid lehessünk, hogy rá tudjunk mutatni, hogy mások is hozzád vágyakozzanak ebből a rohanó, bűnös, tőled elszakadt világból. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Timóteushoz írott első levele, 4. fejezetének a 11. versétől a 16. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Pál apostol Timóteushoz írott első levele, 4. fejezetének 11. versétől így van megírva. Ezeket hirdesd és tanítsd. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Amíg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre, és a tanításra. Megnevesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatott neked prófétálás által a vének kezeinek rátevésével. Ezekről gondoskodj, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt. Gondot viselj magadról és a tudományról. Maradj meg azokban, mert ezt cselekedve mint magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Ezt a levelet is Pál apostol jegyzi. Az utolsó leveleinek az egyike, római fogságból írja, bilincsek közül, mégpedig egy fiatal munkatársának, Timóteusnak. Timóteus Efézusban szolgál, egy nagyon kemény, pogány területen, abban a városban, ami Kis-Ázsiának egy ilyen gazdasági és vallási központja volt, és ahova Pál apostol vitte az evangéliumot, és már az ő kíséretében jelen volt az ifjú Timóteus. Nagyon fiatalon meghallotta azt a csodálatos hírt, hogy eljött a Messiás, és ez a Messiás, ez a Krisztus nem más, mint a názáreti Jézus. És ez azért volt fontos a számára, mert az édesanyja zsidó volt, az apja pogány, de az édesanyja odafigyelt arra, hogy bármire tanítja, bármerre vezeti őt az édesapja, halljon a zsidók istenéről, az élő istenről, az ószövetség istenéről, hogy megismerje őt, és úgy látszik, olyan eredményesen tanította, hogy nem csak a múltat ismerte, hanem volt reménysége, és ő is várta a Krisztust. És amikor Pál elkezdett nekik beszélni arról, hogy akit vártok, az már eljött, akkor ennek a fiatal embernek megnyílt a szíve, befogadta a megváltót. És mire Pál a második missziói útján újra elért Lisztrába, akkor ez a fiatal ember úgy döntött, hogy elmegy Pállal. Megért benne az, hogy ő Jézusnak akar szolgálni. Ő Pál mellett Krisztust akarja követni és szolgálni. És ez óriási dolog, mert mivel az édesapja görög volt, sok görög szokásba bevezette, és bizonyára azt szerette volna, hogyha az akkori szokásnak, meg a nép akkori kedves, sokat ígérő foglalkozására vagy pályája közül választ. Tehát olyan területre megy, ahol kibontakozhat az élete, jól tud keresni, megtalálja a helyét az életben, elismert lesz, gazdag lesz. Mert mi mire szoktunk gondolni a gyermekeinkkel kapcsolatban? Hányszor még a hívőknek is az az első, hogy minél jobb iskolába járjanak, minél jobb kiképzést kapjanak, minél jobb munkahelyük legyen lehetőleg, minél nagyobb fizetéssel. Aztán minél hamarabb családot alapítsanak. De bele szoktunk-e gondolni, hogy mindezeknek akkor van igazán jelentősége, hogyha Krisztust megismerve keresik az életben a helyüket. Hogy először ismerjék meg Jézus Krisztust, és tegyék föl a kérdést, hogy az Úr hol akarja őket látni. Mert sokszor lehet hallani, örülök, mert az unokám diplomázik, de ismeri Krisztust. Van neki üdvössége? mert a diploma mellé az nem jár. Az üdvösséget a keresztnél adják, Jézus áldozatáért. És testvéreim, a mennyben nincs egyetlen földi végzettség sem jelent belépőt. Oda a belépőt a Krisztusba való hithoz, hogy megmosott Jézusnak a vére. És amikor a gyermekeinkre, unokáinkra, családtagjainkra gondolunk, akkor legyen bennünk is az, mint Timóteus édesanyjába, meg nagyanyjába, hogy én arra vágyok a legjobban, hogy Krisztust megismerje. Hogy ez a fiú is átélje, hogy van megváltója. És ez annyira fontos volt nekik, hogy mire jön Pál, megérik Timóteusban, hogy ő nem a görög társadalom népszerű helyeit válassza, hanem válassza Krisztust, és Pál mellett válassza a Krisztusért való szenvedést és üldözést. És ez azért hangsúlyos, mert Pál elmondta, hogy arra hivattunk el, hogy szenvedjünk is a Krisztusért. És már ez nagyon fontos, mert sokszor az az oldala van kidomborítva a keresztény hitnek, hogy ez azt jelenti, hogy minden csodálatos, hogy mindent megkapunk. Ha valaki hisz Krisztusban, annak nagyszerűen alakul az életútja, és Timóteus tudta, hogy Pál mellett követni Jézust az egyenlő szenvedést vállalni a megváltóért. És Timóteus fiatalon vállalja ezt, és ez fantasztikus, egy fiatal vállalja, hogy Jézusért meg is kövezhetik. És miért tudja ezt vállalni? Azért, mert a lénye közepéig hatolt az Istennek az a szeretete, amellyel odaadta a fiát a keresztre. Tehát Timóteus előtt ott van, hogy Jézus is vállalt engem a kereszten. Hogy Jézus értem vállalta a brutális halált, a kivégzést. És de jó, ha ott van a szívünkben ez. Amikor úgy tétovázunk. Amikor ott van bennünk, hogy jó, hiszek, de az már sok. Már ezt ne várja Isten sem, az sok. De mi lenne velünk, ha Krisztus azt mondta volna ott a Gecsemánéban, hogy igen, atyám, de az már sok. Hogy elmenjek a keresztre, azt már ne kívánt. Tanítom őket, gyógyítom őket, megszabadítom őket, de azt már ne kívánt, mert az sok, hogy az életem adjam a kereszten. Jézus nem azt mondta, hanem mit mondott? Ne úgy legyen, ahogy én akarom, atyám, hanem amint te. És ez a nagy dolog, amikor mi is ezt ki tudjuk mondani, hogy ne úgy legyen, atyám, ne úgy legyen, Uram Jézus, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És a legtöbb embernek mi az imádsága? Úgy legyen, ahogy én akarom. Erre vágyunk. Úgy legyen, ahogy én akarom. De abból mindig rossz dolgok sülnek el, sülnek ki. Tehát úgy legyen, ahogy ő akarja. És ez a Timóteus egy idő után Efézusba kerül, jobban mondva oda küldi Pál. Mert egyre többen meghallják az evangéliumot, és elkezd növekedni a gyülekezet, viszont szükségük van arra, hogy valaki még tovább segítse őket a hitükben. És erre küldi Timóteust. És Timóteus el is megy, de ahogy olvassuk az első és a második hozzáírt levelet, abból azt látjuk, hogy Timóteus hát nem látta magát egy nagyon alkalmasnak a szolgálatra. Ha magára tekintett, akkor elbizonytalanodott, akkor félelem volt a szívébe, és azt mondta, hogy nem vagyok erre alkalmas. Ami egyik oldalról jó, mert ez alázatra utal. Amikor úgy tudunk Isten elé állni, hogy Uram, hát én erre alkalmatlan vagyok. És amikor ez bennünk úgy megfogalmazódik, akkor válunk alkalmas eszközzé az Isten kezében. Mert Isten mindig úgy munkálkodik, hogy az ő neve dicsőítessék meg. Mindig nagyon lényeges, hogy Isten neve legyen nagy, ne az emberé. Ószövetségben többször látjuk, de most Gedeonra gondolok, hogy amikor az Isten elhívja, és ő megérti ezt az elhívást, hogy Isten meg akarja rajta keresztül szabadítani Izraelt a midjániták uralma alól, akkor összehívatja a fegyverforgató férfiakat, és összejön 32 ezer ember. A midjániták többen vannak, de Gedeon úgy gondolja, hogy azért egy elég ütős hadsereg jött össze, és van esélyünk. Van esélyünk a győzelemre. És erre Isten azt mondja neki, hogy Gedeon, nem. Hanem ide figyelj, túl sokan vagytok. Még így is többen vannak az ellenség katonái, és Isten azt mondja, ide figyelj, ez sok. 32 ezer ember sok. És megmondja miért. Azért, mert ha most ezzel a 32 ezer emberrel nekimész a midjánitáknak és győztök, akkor azt fogja a nép mondani, hogy de szuperek vagyunk, összefogtunk gyerekek, és levertük az ellenséget. És látjátok, ez a jövő, össze kell fogni. Mit mond az Isten? A jövő az, csökkentsd le. Csökkentsd le. Menjenek el a félősök, és marad 10 000 ember. És azt mondja az Isten, még ez is sok, mert még mindig azt hiszitek, hogy ti hoztátok a győzelmet. És amikor lemennek a folyó mellé, marad 300 ember. És ezzel a 300-a szabadítalak meg benneteket. Ő szabadít meg. És amikor rátekintenek a 300 emberre, akkor mindenki előtt világos, hogy nem a 300 ember ért el a győzelmet, hanem a 300 ember mögött álló élő Isten, aki számára nincs lehetetlen. Akinek mindegy, hogy sok vagy kevés ember által ad győzelmet. Tehát ez az alázat, amikor látom, hogy én így alkalmatlan vagyok, de bízom az Isten hatalmában és erejében. De Timóteus félénkségének van egy másik oldala, hogy valóban félt. És emögött ott volt az ő fiatal kora. A gyülekezetben több idős ember volt jelen, akiknek az életben, meg a hitben is nagyobb tapasztalataik voltak, mint Timóteusnak. És ezért mondja neki az apostol, hogy senki a te ifjúságodat meg ne vesse. Vagyis nézd, ne hátráltasson az téged, hogy jóval idősebbekkel kell foglalkoznod, jóval idősebbeknek kell útmutatást és tanácsot adni. Ne vonulj vissza, ne mondd azt, hogy te erre alkalmatlan vagy, hanem nézz a te uradra, megváltódra, Jézusra. A lényeg az, hogy benned és rajtad keresztül a Krisztust lássák meg az emberek. És ha meglátják a megváltót, akkor lesz tekintélye a szavadnak. Akkor fognak rád hallgatni, akkor elfogadják azt, amit mondasz, mert látják, hogy mindent az Úrtól vettél, az Úrtól kaptál. Ugye ezeket hirdesd és tanítsd, mondta a 11. vers, és most fogja leírni, hogy mik azok, amiket hirdetnie és tanítania kell. Mik azok a fontos dolgok, amiket el kell mondani, tovább kell adni ahhoz, hogy a gyülekezetnek az élete egyrészt hiteles legyen, másrészt növekedjen, hogy előre tudjanak haladni a hitükben. És itt, amit Pál ír, ezt mindig két vonatkozásba kell látni. Mondja Timóteusnak, ami ő rá vonatkozik, és mondja a gyülekezetnek. Tehát itt mind a kettőjükre vonatkoznak a dolgok. Timóteusra is, meg a gyülekezetre is. Timóteus, mint az Úrtól küldött szolga, fontos, hogy a saját életét is kézbe vegye, ápolja a hitét, vagyis legyen kapcsolatba Krisztussal. Tehát az, hogy ő járt pár évig Pál apostol mellett, az nem jelenti azt, hogy ő már befejezett ember. A hitünk az soha nincs befejezve. Nekünk állandóan az Úrral élő kapcsolatba kell lenni. Akkor fogunk ugye növekedni, és akkor fejlődik a látásunk. De gondolom a testvérek is megfigyelték azt, hogy amikor elindultak a hit útján, látták az életnek a dolgait úgy, ahogy, az igének a fényébe, de azóta eltelt több év vagy évtized, és változott a látás. Már bizonyos dolgokat ma másképpen látunk, mint korábban. Miért? Mert egyrészt a világ is változik körülöttünk, másrészt pedig több világosságot kapunk az Úrtól. Már jobban megértjük az ígét, és fölismerjük, hogy mi is az ő akarata, vagy mit akar mondani, vagy hogyan kell egy dolgot értelmezni. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa. Tehát ne arra figyelj, hogy mit mondanak, hogy jaj, hát ez egy fiatal ember, és nem kell komolyan venni, amit mond, hanem figyelj úgy az életedre, hogy példa lehessél a gyülekezet számára. Tehát ez az első rendű feladat, amiért ott van, hogy példa legyen. Példa legyen. Tüposz. Minta. Egy olyan minta, amihez lehet igazodni. Mert ugye a gyülekezet tagjai egy pogány kultuszból jöttek ki. Tehát amíg nem hallották az evangéliumot, addig megvolt nekik a maguk életvitele, ami a bálványimádáshoz igazodott. A pogány kultusz alakította az ő életüket, a pénzhez, a férfihez, nőhöz való viszonyukat, a gondolkodásukat, vagy a politikáról alkotott véleményüket, mindent a pogány gondolkodás igazított. De ahogy megismerték Krisztust, ez azt jelenti, hogy meg kell látniuk, hogy a krisztusi élet egészen más. És meg kell tanulni azt, hogy Krisztus követőiként az élet különböző területein hogyan kell élni. És ennek a fiatal Timóteusnak ez a feladata, hogy minta legyen. A minta azt jelenti, hogy ahhoz igazodnak, ugye? A Szabónak is van egy mintája, amihez szabja majd az anyagot, ami alapján elkészíti a ruhát. És itt az a szó szerepel, amit a zsidókhoz írott levél 8. fejezetében a Szentíró úgy mond, hogy Mózesnek Isten a hegyen azt mondta, hogy majd a szent sátornak, meg a papi öltözeteknek, öltözeteket arra a mintára készítsék, amit ő ott a hegyen Mózesnek megmond. Meg a szent sátor is arra a mintára készült, amit Isten mutatott neki. Tehát itt ugyanez a kifejezés van, és azt jelenti, hogy az Istentől kapott mintához igazítsuk az életünket. Ez a minta Krisztus. És el kell gondolkodnunk, hogy ő hozzáigazodik-e az életünk, ő-e a mi mintánk másrészt, hogy belegondolunk-e abba, hogy az Úr Jézus minket is azért állít bele a magunk környezetébe, hogy minták legyünk, akikhez lehet igazodni. És ezt, hogy komolyan gondoljuk végig az Úr előtt, hogy mintája az életem. Nem csak önmagába a hitem, hanem az egész krisztusi életformám mintája. Rám lehet-e úgy nézni, hogy igen, ez egy minta, őhozzá lehet igazodni, mert a jó utat mutatja, a jó irányt. És érdemes igazodni hozzá, mert jó irányba fog tartani az életem. És akkor elmondja, hogy miben legyen példa a beszédben. Gondoljuk meg, hogy amíg a pogány kultuszban éltek, milyen volt a beszédük. És a beszéd, tehát ami elhagyja a szánkat, Jézus arról úgy nyilatkozik, hogy ez a belső tartalmunkat jeleníti meg. Hogy a száj azt mondja, amivel tele van a szív. És persze, hogy mivel van tele a szívünk, az nem a templomba derül ki. Ugye, nem az Isten tiszteleten, amikor énekeljük az énekeket, imádkozunk, vagy még lehet, hogy amikor kimegyünk a templomból és beszélgetünk, nem ez mutatja meg a szív tartalmát, hanem a mindennapi élet. Amikor fölbosszantanak, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy megterveztük, amikor ellenséges indulattal szembesülök, mi jön ki belőle? Mi jön ki? És az mutatja meg, hogy tényleg Krisztushoz tartozom-e. Tudom-e őt dicsérni? Tudok-e mindenért, adott esetben a bántásért is hálát adni? Vagy ahogy Jézus mondta, hogy imádkozzatok és tegyetek jót még az ellenséggel is. Tehát ezek a szituációk mutatják meg, hogy mi van bennünk. És ez általában a beszédben jelenik meg. A következő dolog a magaviselet. Ugye ezt már kicsit érintettem is, hogy kijöttek a pogány kultuszból, addig megvolt a maguk magaviselete, ahogy alakították a dolgaikat, ahogy egy-egy helyzetben megnyilvánultak, és most már nagyon lényeges, hogy Krisztushoz igazodjanak. És ezt Timóteus tudja megmutatni. Tehát ahogy mi élünk, amilyen a magatartásunk, az másoknak példa. De mit látnak? Krisztusüt? Azt látják, hogy tényleg, aki hívőnek mondja magát, annak eltér az élete az átlagpolgárétól? A világétól? Ezt látják? Vagy azt mondják, nincs különbség. Tehát nagyon fontos, hogy a magatartásunk, vagy akár egy betegséget, hogy élünk meg. Hogy látják azt, hogy ezt másképp tesszük, nem átkozódunk, nem szidjuk a környezetet, nem okolunk mást, hanem el tudjuk az Úr kezéből fogadni. Mert tudom, hogy az Úr velem van, és ezt ajánlom, olvassuk el a Mózes első könyvéből József történetét. Legalább azokat a fejezeteket, amik arról szólnak, amikor elkerül Egyiptomba, majd amíg ki nem jön a börtönből. Mennyi nyomorúságon megy keresztül, emberi gonoszságok érik, eleve úgy indul a dolog, ugye, hogy a testvérei akarják megölni. Azért ez brutálisan. A testvéreim akarnak megölni, vagy eladni, hogy megszabaduljanak tőlem, aztán újra és újra mindig találkozik azzal, hogy egyre lejjebb. És azt olvassuk, hogy az Úr Józseffel volt. Tehát Józsefben nincs lázongás, zúgolódás, hát én az Isten gyermeke vagyok, és miért engedi az Isten? Hanem bármelyik fázisban volt, azt mindig Istennel való közösségben élte meg. Hogy a Szentlélek betöltötte a szívét, a lényét, és tudta, hogy nem vagyok egyedül, velem az Isten. És egy zúgolódást nem olvasunk. Miért hálátlanok? Amikor megfejti az álmokat, elfelejtik simán. Nincs benne zúgás, hogy na, ezt érdemlem. Tehát érdemes elolvasni. Aztán ugye a szeretetben. És itt az agapé kifejezés van, hogy na nem úgy szeretni, hát azok az emberek is tudtak, ugye a pogányok is tudnak szeretni. Szeretem azt, aki engem is szeret. De azt mondja, mutasd meg nekik, hogy szereted azokat is, akik eddig esetleg szembefordultak veled, gáncsoskodtak, vagy nem vettek komolyan, mert fiatal vagy. És mutasd meg, hogy ez a Krisztusi, hogy annak ellenére szeretem. Mert ezt éltem át én is. Annak ellenére szeretett az én megváltó Uram, és meghalt értem, hogy olyan voltam, amilyen. De ezt meg kell mutatni. És így tovább. A lélekben, hitben, tisztaságban. Fontos, hogy a lélekben. És itt a pneuma van. Az Isten szent lelke? Ott nincs. De itt van. Lényeg az ott nincs, itt van. A Károliban van. És ezt fontosnak gondolom. Azt jelenti, hogy kapcsolatban vagy. Tehát az Isten szent lelke betölt téged, és így állandóan kapcsolatban vagy az Úrral. Mutasd meg, hogy lehet kapcsolatban lenni vele. És fontos, hogy a Szentlélek Isten irányítson, vezessen téged. Tisztaságban. Ugye ez megint fontos. Lelki és testi tisztaság. Ugye különösen egy fiatal emberről van szó. Bemegy egy gyülekezetbe, ahol vannak fiatal lányok. Szóval itt vannak ifjabbak. Vannak idősebb asszonyok, meg vannak ifjabbak, olvassuk a 5. fejezetben. Ugye nem mindegy, hogy hogyan közelítesz hozzájuk, fiatal ember. Hogy mit látsz bennük? A nőt, vagy a testvért? És ezen el kell gondolkodni az Úr előtt, hogy így tiszták a gondolataink? Hogy már a testvért látom? Vagy a nőt? Vagy a férfit. Fontos. És ebbe is legyél minta. Mutasd meg, hogy az Isten gyülekezetében már ezek a dolgok másképp mennek. Nem arról van szó, hogy rád kacsint egy kislány, és az a kislány megszokta az addigi pogány kultuszába, hogy mindegy kicsoda, és elmegyek. Nem azt mondod, jó, van, addig azt szoktad? De most kaptál új szívet és új életet. Az Isten népe közt már nincs ez. Majd ha ad neked az Isten társat, majd akkor azzal fogsz élni. De nincs kaland, ugye, egy éjszakás kaland, amit a mai világ szeret ugye reklámozni. Nincs. Tehát fontos, hogy ezekben légy minta. De ez úgy is érvényes, mert lehet, most legyintünk, ó, hát én már túl vagyok ezen az időn. De hogy beszélek erről a témáról a gyerekemmel, meg az unokámmal? Arra is vonatkozik. Mit mondok? Hát, kislányom, ugyan már ennyi idős vagy. Nem voltam még fiú? Ó, meg kisfiam. Ha még nincsenek lányok az életedben, hogy beszélek róla? Hogy azt mondom, hogy kisfiam, kislányom. Az Isten azt ígérte, hogy ad neked hozzád illő segítő társat, és várd ki, és figyelj rá, mert azzal lesz áldott az életed. Tehát ez is fontos, hogy beszélek a következő generációnak erről a témáról, Isten igéje fényében, vagy úgy, ahogy ma a társadalomban ez elfogadott. Hogy is? Jó, ugye legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra. Itt ugye mit olvashattak föl? Hát nem ugye regényeket. Ezt azért mondom, mert úgy eszembe jut, hogy bizony a múlt század elején voltak a gyülekezetekben ilyen népművelő, meg irodalmi körök, világi színdarabokat adtak elő. lettek. Nem arról van szó. Mit olvasnak föl? Igét. Ugye ott úgy van írva, hogy szentírás felolvasására, de eredetiben csak ennyi van, hogy a felolvasásra legyen gondod. Ugye ez jelenti az Ószövetséget, mert akkor még, mint szentírás az Ószövetség volt, meg jelenti azokat az iratokat, amelyek már ebben az időszakban megvannak. Elsősorban Pálnak a korábbi levelei. Hogy olvassátok föl a gyülekezetben, ezzel foglalkozzatok, és itt lesz aztán ugye a tanítás, de tulajdonképpen összejött a gyülekezet, és együtt felolvastak, vagy együtt olvastak az addig meglévő iratokból egy szakaszt, vagy egy részt, és utána azt megbeszélték, meg Timóteus tanította őket ezek alapján Isten üzenetére és akaratára. Tehát fontos az igének az olvasása, egyéni, meg közös olvasása. És milyen jó lenne, hogyha nem csak arról szólna egy alkalom, hogy van egy hivatásos igehirdető, felolvassa, prédikál, aztán hazamegyünk. Együtt tudnánk olvasni, és együtt tudnánk róla gondolkodni. Mit mond nekünk az Isten? Meg tudnánk így beszélni. És amit megértünk, azt komolyan vesszük. Aztán ugye felolvasás, intés, felolvasás, tanítástól beszéltem. Az intés, azért is olvastam a Károlit, mert itt egy olyan kifejezés van, nem azonos az ige hirdetéssel, paraklészisz, ami hogyha néhányszor már hallottuk, akkor azt a szót hozza elő, ugye, amit az Úr Jézus a Szentlélekről mondott, paraklétosz, meg paraklészisz, ugyanabból az igéből származik mind a kettő. Tehát ez a paraklészisz is a Szentlélek jelenlétére utal. Tehát ezért volt ott az előbb, hogy a lélek, hogy az Isten lelke által segítsd, tanítsd, vezesd az embereket. Itt intésnek van fordítva. Ugye a paraklét az azt jelenti, hogy valakit oda hívni, aki segít, amikor elakadt az életem. És gyakorlatilag erről beszél Pál. Hogy az Isten szent lelke által legyél kész arra, hogy oda hívjanak a gyülekezet tagjai, amikor elakadnak, és segíts nekik, hogy kijöjjenek a gödörből, és meglássák, hogyan lehet Krisztussal tovább menni. Tehát fontos ez a fajta segítés. És erre a Szentlélek Isten tesz alkalmassá. Tulajdonképpen ezek a lényegesebbek, amikről akartam mondani, és tehát a végére hozzáteszi, hogy figyeljen oda arra az ajándékra, amit a vének kézrátétele által kapott. Tehát tulajdonképpen ez, hogy merje tanítani a gyülekezet tagjait annak ellenére, hogy fiatal, merje azt mondani, hogy az Úr ezzel bízott meg, ez a feladatom, ez az ajándékom. Ugye ezekről gondoskodj, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen. Tehát a hit az arról szól, hogy van és kell, hogy legyen előrehaladás, növekedés. És ezt is szabad végig gondolni, hogy annyi igehirdetést hallunk, meg olvasunk, meg hallgatunk, akár internetről is, hogy növekszik-e a hitem. Látható-e, hogy van előrehaladás? Máshol tartok most, mint például egy évvel ezelőtt. Ugye, hogyha kimegyünk innen, beülünk az autóba, beindítjuk, lehet látni, hogy haladunk előre, ugye? Elmozdultunk arról a helyről, ahol parkoltunk, és fogynak a kilométerek, előre haladunk, eljutunk az otthonunkig. No, ilyen előre haladásnak kellene látszódni a hitéletünkbe. Elindultam valahonnan, és folyamatosan haladok előre látható módon. De gondot viselj magadról, és a tudományról, maradj meg azokban. Timóteusnál fontos volt, hogy figyeljen oda magára, de fontos mindannyiunknak. Elsősorban, már ahogy az előbb is elhangzott, a lelki egészségünkre, fejlődésünkre, növekedésünkre, és majd fogjuk olvasni, hogy Timóteusnak oda kellett figyelni az egészségére is, mert hajlamos volt, hogy elfeledkezzen magáról, gyomorbántalmai voltak, és ez arra is vonatkozik. Tehát aki Krisztust követi, oda kell figyelni arra, hogy nem csak másnak van szüksége az igére, a tanításra, hanem nekem is. Nem csak másnak kell növekedni, hanem nekem is. És adja az Úr, hogy ezt így lássuk, és legyen az életünk növekedő, és mindazok, amikről is szó volt, legyenek jelen az életünkben, és kérjük az Urat, hogy úgy formáljon, hogy mi is minták lehessünk mások számára. Krisztusi minták, akikhez igazodhatnak. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a Te ígédet, és Uram, úgy bele lehet melegedni, és olyan nehezen hagyjuk abba, hiszen annyi minden van a Te ígédben, annyi mindent akarsz nekünk mondani, de Urunk, meg kell vallani, hogy sokszor nem is vagyunk alkalmasak arra, hogy mindent befogadjunk, meg olyan könnyen, sokszor pont azt feledjük el legelőször, amit Te mondsz nekünk. Ebből a világból annyi minden úgy megragad bennünk, sok mindenre tudunk emlékezni, de a Te szabadat olyan könnyen elfeledjük. És nem mindig csak a feledékenység miatt, mert ha visszagondolunk, amikor még nem nagyon felejtettünk az ige, akkor is hamar kihult belőlünk. És Urunk, könyörülj, hogy ez ne így legyen, hanem megragadjon, hogy táplálékká váljon, hogy növekedhessünk. És formád úgy kérünk az életünket, hogy mi is minták lehessünk, mint Timóteus. Bocsáss meg, ha nem azok vagyunk, vagy egyáltalán nem gondoltunk erre, hogy Te azért hívtál el, és azért szentelsz meg, és állítasz bele a világba, hogy rólad tegyünk bizonyságot. Az emberek meglássák, van itt ebben a világban valami más. Van egy krisztusi életforma, és ezt meg lehet kapni Jézus Krisztus által, ott a kereszt tövében, ahol leszakad rólunk a bűn, és új emberré lehetünk, akik már tudnak a Te akaratod szerint élni. Köszönjük, Szentlélek Úristen, hogy a mi szívünket is betöltöd, hogy templommá teszel minket, de kérünk, tisztíts ki mindent, ami nem oda való. Úgy, ahogy Jézus is kitisztította a templomot az oda nem való dolgoktól, így tisztíts meg, hogy tiszták legyünk a beszédünk, a magatartásunk és az egész életvitelünk, és így dicsőíthessünk Téged. Kérünk, Urunk, hogy így jöjj közel az életünkhöz, formálj, vezess, és hogy tudjunk mindig hűségesek maradni hozzád. Ne az emberekre nézzünk, hanem mindig Te reád. Kérünk így a betegekért, a megfáradtakért, az egyedül élőkért, azokért, akik még nem hallottak, Uram, rólad, hogy eljusson hozzájuk az örömhír, de könyörgünk azokért is, akik sokat hallottak már rólad, akik már annyiszor hallották az evangéliumot, mégsem történt bennük semmi. Hogy Uram, vedd el a sötétséget, vedd le a leplet, és könyörülj, hogy élő kapcsolatra jussanak veled, hogy megszabaduljanak a bűntől, és új életük legyen, ami Téged dicsőít. Uram, Te tudod, mennyi lehetőségünk van még. Könyörülj, hogy megragadjuk, hogy ne térjen igét hozzád vissza üresen, hanem elvégezze bennünk azt, amiért küldted. És hisszük, hogy ezt meg is teszi. Áldott légy, Uram, és adj világosságot, helyes látást, hogy a te igéd szerint tudjunk ebben a világban tájékozódni, hogy meg ne tévedjünk, hanem megmaradjunk mindig a keskeny úton a te nyomodban. Könyörgünk, Uram, egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogy vasárnap két istentiszteletet fogunk tartani. A jelenlegi járványhelyzet miatt a rendelkezések úgy álltak össze, hogy mivel pirosba került a járás, ezért 10:30-tól az oltottak, teszttel rendelkezők, vagy a 180 napon belül a betegségen átesettek vehetnek részt maszkkal. Az FFP maszk használata van elrendelve. A délután 3 órától tartjuk a második istentiszteletet azok számára, akik az első kategóriába nem férnek bele, tehát akik nem oltottak, nincs tesztjük. Tehát így várjuk a testvéreket, 10:30 és 3 óra. Befejezésül a már megkezdett 370. dicséretünknek a 3. versét, Ó, mi édes vigasztalónk, énekeljük.